Nagyon sokan szeretnénk egészségesen élni, egészségesen táplálkozni. Sok esetben időhiányra hivatkozunk, vagy más problémákra. Úgyhogy fejben elég sok mindent tudunk, de gyakorlatban sajnos sokszor nem tudjuk kivitelezni, amit úgy szeretnénk. Most először még a gyerekeket hívjuk előre, hogy egy kis történetet fognak hallani.
Ide is leülhetsz a szőnyegre, és ha nincs több hely, de öletbe veszed. Gyerekek, szeretitek-e az állatokat? Ki szereti a kis békát? Aranyos tud lenni? És tudjátok-e, hogy van-e a békának ellensége?
Igen.
Bizony. Az egyik ellensége, láttam egy természetfilmet, hogy nagyon magas hegyen ott él egy ilyen picike béka. De él ott egy kígyó is. És a Jóisten megtanította a békát, hogy hogyan vigyázzon az életére, mert mi a kígyónak a tápláléka?
Béka.
A béka, sajnos. Ehetne füvet is, de nem akar. És képzeljétek el, hogy hogyan gondoskodik Isten arról, hogy a kis béka megmeneküljön a kígyótól. Láttam a tévében, hogy ott volt a hatalmas szikla. Az egyik oldalon kúszott fel a kígyó. A másik oldalon ott volt a kis béka. Egy ilyen 6 centis, zöld színű kis béka. Nagyon kis, könnyű állatka, és amikor meghallotta, hogy a kígyó kúszik fel, akkor összegömbölyödött, és levetette magát a mélybe. Több 10 métert, közben neki csapódott a sziklának, és becsapódott. Szerintetek elpusztult a kis béka? Mi okoz nagyobb fájdalmat? Ha egy tégla esik a lábadra, vagy fekszel és a hasadra, vagy ha egy golyó, egy ugyanolyan súlyú golyó, melyiknek nagyobb a felülete? A téglának. Ugye nagyobb területen ad ütést. A golyó kisebb területen. Ki tanította meg a kicsi békát arra, hogy gömbölyödjön össze, amikor leveti magát a mélybe, hogy megmeneküljön.
Isten.
Hogy megmentse. A Jóistennek még az állatokra is van gondja, és még az állatokat is tanítja. Ez a kicsi béka összegömbölyödött, igaz, hogy neki csapódott a sziklának, aztán még tovább, aztán egyszer csak ugye becsapódott, de mivel gömbölyű volt, meg puha is, ezért nem pusztult el. És a Jóisten arra kér bennünket, ha ő így szereti az állatokat, akkor mi is szeressük, és gondoskodjunk róluk, és ne bántsuk az állatokat. Van egy történet a Bibliában, amiben Isten kifejezi azt, hogy ő neki gondja van az állatokra, és az Jónás könyvének a története. És amikor Jónás panaszkodik, hogy hát elpusztult az a növény, ami árnyékot adott neki, akkor Isten azt mondta, mert hogy azt várta, hogy miért nem pusztítja már el Isten Ninivét, mert hát ez volt az üzenet, de miért nem pusztította el Isten Ninivét, tudjátok?
Látta, hogy megváltoztak.
Nagyon jó. Megtértek, megváltoztak. És ezért Isten megbocsátott nekik. Anya, apa is megbocsát nektek.
Igen.
Ugye? Isten is megbocsát. És azt mondta Jónásnak, hogy én ne szánjam Ninivét, amiben ott van ez a sok-sok ember, és állat is sok van. Tehát a Jóisten még az állatokat is szánja és sajnálja, és az újjáteremtett földön már a kígyó nem fog békát enni, se az oroszlán kisbárányt. Szeretnék egy ilyen világban ott élni? Ugye milyen jó lesz? Szóval a Jóisten ezt ígéri, és ezt készíti nekünk, és addig pedig vigyázzunk az állatokra. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy kinek van ilyen kicsi bibliája, ami új szövetség. Kinek nincs? Akkor kapjuk tőle. És tudjátok, ez azért jó, mert nagyon pici, és magatokkal tudjátok vinni, hogy olvassatok belőle új szövetséget, zsoltárokat, példabeszédeket. És most folytatódik az Isten tisztelet.
Örülök, hogy itt bent maradtok, és számotokra is lesz érdekes. Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma? Dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. A vízparton ülve láthatjuk, hogy a hullámok olyan rendezetten csapódnak a sziklákhoz. Titokzatos, mégis szabályos rendben. Ezt a rendet sok mindenben megfigyelhetjük, a teremtett világban is. Az emberi test is rendezetten működik. Ha megismerjük felépítését, elcsodálkozunk, milyen csodálatosan teremtett meg bennünket a Jóisten. Vannak olyan emberek, akik esetleg nem járnak templomba, de mégis nagyon odafigyelnek a táplálkozásra, az alapelvekre, hogy jó sportolók legyenek. Ha egészséges életünkkel és gondolkodásunkkal utat nyitunk Isten lelke munkájának, állandóan bennünk lakozhat a Szentlélek temploma lehetünk. Ragaszkodjunk az Úrhoz gyermeki hittel. Hallgassuk most tanítályokat.
Az Isten félelem ajándéka. Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat. A kicsi gyerekek sírni kezdenek, ha nem látják szüleiket. Félnek, hogy elveszítik apjukat, anyjukat. Nem érzik magukat biztonságban nélkülük. Az Úrnak félelme hasonló ehhez. Azok a felnőttek és gyerekek, akik megismerték Istent, szeretnének a közelében élni. Nem akarnak elszakadni tőle. Jézus egyszer egy magas hegyre vitte három tanítványát. Péter, Jakab és János hallották, amint Jézus Mózessel és Illéssel beszélget. Olyan jól érezték magukat, hogy legszívesebben építettek volna három házat a hegyen. Egyet Jézusnak, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek. Ott szerettek volna maradni talán örökre. Biztonságban érezték magukat a dicsőséges, hatalmas urat körülvevő, meghitt légkörben. Az Isten félelem tehát nem rettegés, hanem gyermeki ragaszkodás az Úrhoz és az ő törvényéhez. Ha elfogadjuk Isten védelmét, hit által nekünk is biztonságot nyújt, az örök élet bizonyosságát. A kisgyermek szomorú lesz, ha el kell válni a szüleitől. Az Istenfélő ember is elszomorodik, ha ráébred, hogy eltávolodott a jó Istentől, és keresi az Úr Jézushoz az ő oltalmába visszavezető utat.
Én is hozzá szeretnék egy pár gondolatot fűzni ehhez, az Istenfélelemhez, hogy a hívő ember számára Az istenfélelem egyszerűen az Istenhez való tiszteletet jelenti. Az istenfélelem az alapja annak, hogy az ő útjain járhatunk. A hívő ember számára az is beletartozik az istenfélelembe, hogy tudom, hogy mennyire gyűlöli Isten a bűnt, és félek a bűn feletti ítéletétől, még akkor is, ha hívő keresztény vagyok. A Zsidók 12. részében 5-től 11. versig arról ír, hogy Isten megfegyelmezi a hívő embert. Féljünk a fegyelmezéstől, ezért éljünk neki tetsző módon. Ugyanakkor a hívő embernek nem szabad félnie Istentől, hiszen ígéretünk van rá, hogy semmi sem választhat el szeretetétől. Soha nem hagy el bennünket, és nem távozik el tőlünk. Az istenfélelem azt jelenti, hogy olyan nagy tisztelettel vagyunk iránta, ami hatással van mindennapi életünkre. Az istenfélelem tiszteletet, tisztelet, engedelmesség, fegyelmezettség és teljes imádat. Ami számomra tisztán, világosan, egyértelműen tükrözi Isten iránti alázatos félelmünket, az a pár sor, amit, ha megengeded, Boróka, akkor én felolvasom, jó? Nekem Erzsike hívta fel a figyelmemet, hogy Boróka írta hálafalra egy pár sort, és ez tükrözi nekem igazán azt, hogy mi az istenfélelem. Megengeded, ugye, Boróka, hogy felolvassam? Hiszen a gyereklélek a legtisztább és a legalázatosabb lélek. Ugye ebben egyetértünk. Azt írta Boróka a hálafalra, hogy hálás vagyok, drága Istenem, hogy Te vagy nekünk, mindig velünk vagy, és megsegítesz mindig, ha kell, és ha szükségünk van rád, mindig ott vagy, és a jó úton indítasz el minket. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, Boróka, hogy tanítasz bennünket az istenfélelemre és az Istenhez való ragaszkodáshoz. Köszönjük szépen, hogy elmondhattuk.
Most egy pár percben a pihenésről lesz szó. Gyerekek, mikor szerettek pihenni? Amikor iskolába kell menni, akkor még szeretnétek. És vasárnap reggel, akkor kiugratok az ágyból mesét nézni? Hát ez egy nagyon nagy téma, a pihenés, mert sok minden bánt is esetleg bennünket, sok feladat terhel, és nehéz a helyes utat megtalálni. Hallgassuk meg a jó tanácsokat ezzel kapcsolatban.
Csak néhány mondatban, hogy mindannyiunknak szüksége van pihenésre, és ezt Jézus is nagyon jól tudta. Ő is hívta a tanítványokat, hogy gyertek, most csak mi magunk pihenjünk meg egy kevéssé. A pihenésnek van aktív és passzív része. Aktív, amikor megyünk kirándulni, sétálni, vagy edzőteremben valaki úgy edz, hogy fizikailag erőssé teszi magát. Tehát aki szellemi munkát végez, annak jó az aktív pihenés, aki pedig fizikai fárasztó munkát végez, annak jó a lelki pihenés, amikor olvasgatunk, alszunk, vagy amikor nyaralunk, az is ugye nagyon, nagyon jó kis kikapcsolás pihenés. És tanácsolja az ige is, hogy szükségünk van az alvásra is, és Ellen White is tanácsolja, hogy legfőképpen az éjfél előtti alvás nagyon fontos, amikor a szervezetünk rááll a pihenése, és feltöltődünk, úgymond. Így van, igen, igen, köszönöm a segítséget. Úgyhogy gondoljunk erre is, hogy nem lehet a mi testünket kizsigerezni, úgyhogy dolgozunk, ameddig csak látunk, azt sem mondom, mert már lámpa is van, hanem határt kell szabni mindenben, úgy a munkának is, és a pihenésnek is. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Vannak testvéreink, akik a mértékletességet nagyon követik, és jó látni, amikor ők olyan mértéket tudnak tartani. Gyerekek, ti hogy vagytok, amikor egy nagy tepsi sütemény ott gőzölög a konyhában, hogy nem könnyű megállni, hogy állj, köszönöm, akkor csak egyet megkóstolok belőle, vagy valamilyen játék, valamilyen nagyon tetszik, és akkor nem tudjuk abba hagyni. Tehát, hogy nehéz a mértéket tartani, most erről látunk néhány képet.
Hát itt láthatjuk ugye ezt az ábrát, amit találtam, ugye az egészséges életmód alapelvei. És hát ezek közül az egyik a mértékletesség, ugye itt van. Na most ez egy különleges elv, ami tulajdonképpen az összes többit valahol össze is foglalja. Mert amikor az egész földi lét és az azon kívül létet létnek tulajdonképpen a kerete a mérték, a mértékletesség. Ugye, ha vizsgáljuk akár világmindenséget, akár a földi életet, azt látjuk, hogy Isten már teremtéskor megszabta mindennek a mértékét. És ugye ez kezdetben a helyén is volt, tehát minden úgy működött teljesen az Isten akarata, mértéke, törvényei szerint. És hát Isten ezt úgy mondja, ugye a Teremtés könyvében úgy olvassak, hogy íme ott a végén, amikor már minden elkészült, hogy íme minden igen jó. Csak hogy, sőt, még, hát ugye az igen jó az mindenkire vonatkozik, nem csak a földi, a mennyei lényekre is, és Luciferről is azt olvassuk, ugye Lucifer az azt jelenti, hogy fényhozó, tehát ez is egy nagyon pozitív jelentés. És azt olvassuk Ezékiel könyve 28. fejezetének 12. versében, hogy ő volt az arányosság pecsétgyűrűje, tele bölcsességgel, tökéletes szépségben. Tehát innen indult, ugye Lucifer. És sajnos ugye, amikor hát ő lázadást szított a mennyben, és a lázadás most átterjedt a földre, akkor a bűneset után most el nem térnék ki, de mindannyian ismerjük ezt a történetet, megjelent a mértéktelenség a világ mindenségbe. Tehát már ugye a mennybe is szította a lázadást, ott is azt mondta, hogy nem jó az Isten törvényei mértéke, majd mindenki csinálja azt, amit akar, meg én jobbat tudok, mint az Isten. Egyszerűbb, hogyha mindenki elég bölcs ahhoz, hogy meg kitalálja azt, hogy mi a jó és mi a nem, nem kell ezt Istennek megmondani. És ugye sajnos a földre is átterjedt, már a második generációban azt látjuk, hogy Káin ugye eltért az isteni mértéktől, és amikor erre figyelmeztették, annyira megharagudott, hogy az önuralmát elveszi, hogy megölte az öcsét. Tehát a mértékletesség és az önuralom is, és egy összefüggő fogalmak. Na most, ugye azt látjuk, hogy a világunk azóta egyre inkább nem hogy mértékletesebb, sajnos mértéktelenebbé vált. Most már ugye látjuk ezt a természetben, azt is észleljük, hogy az időjárás például nem olyan, mint régen, nem? Tehát hol melegben, hol hideg, össze-vissza változik. Tehát mintha az is kiesne egy jó mértékből, egy jó arányból. És a természetben ugye ez még egyéb módon is látható, és leginkább ugye a társadalomban érezhető ez, és Vannak emberek, akik ugye mindent meg akarnak szerezni, élvezett hajhász módon élik az életet, de viszont az is nagyon szomorú adat, hogy most 957 millió ember éhes a világon, és 931 millió tonnányi ételt a kukában végzi évente, ami emberi fogyasztásra alkalmas. Tehát ez is micsoda ellentétek, micsoda mértéktelenség, hogy egyik attól szenved, ugye, hogy nincs, és másik meg attól, hogy vagy hát egy csomó ember meg ugye pazarl, tehát a pazarlás is a mértéktelenség. Aztán a világ tele van ugye még egyéb abszurd, ilyen abszurd jelenségekkel, például az, hogy világszerte 2,1 milliárd ember túlsúlyos, ebből 671 millió pedig már elhízottnak számít. Ugye? Milyen jó lenne, egyenletesen lenne elosztva, akkor nem lennének túlsúlyosak, azok sem szenvednének, már az is egy szenvedés, ugye a túlzás. A másik fele, ugye ez a 957 millió, vagy ki tudja, meg lehet akár több is, ők meg jól tudnának lakni, és akkor milyen jó lenne, de hát sajnos nem így van. És ugye vannak, akik az anyagiak megszerzéséért feláldozzák az egészségüket életük első felében, később pedig a pénzüket megpróbálják arra kénytelnek költeni, hogy az egészségüket helyreállítsák, mert előbb-utóbb rájönnek, hogy sajnos az a legfőbb érték, de sikerül-e nekik? Általában sikerül? Hát ugye nem nagyon sajnos, ugye? Nem, hát nem is. Ugye tapasztalod meg, hát sajnos a kórházaink nem ültek még ki, hanem egyre több a beteg ember, nem hogy egyre kevesebb lenne. És ugye a mértékletesség, hogy szükséges, azt fölismerték Biblián kívül is bölcsemberek. Például Lao Tse, ugye egy kínai bölcsember volt, tőle idéznék csak röviden néhány ide tartozó gondolatát az Út és az Erény című könyvéből. Így írja, aki tölt színültig, jobb, ha előbb abba hagyja. Micsoda találó, nem? Teljesen egyszerű kép. Ugye egy poharat töltünk tele, akkor jobb, ha előbb abba adjuk, mert mi lesz? Kifolyik, és akkor hát valami kár lesz belőle. Aki túl élesre fenn, élét hamar kicsorbítja. Nem tudom, élesztetek-e valaha kést? Ugye azt se lehet sokáig élezni, mert egyszer csak az éle ki fog csorbulni, hogyha egy ponton túl lépünk. Tehát itt is a helyes mérték. Tehát a munkában is ugye nem lehet akármit csinálni. Annak is megvannak a szabályai, bármilyen munkát végzünk, vagy az iskolában is, ugye, hát mindenek megvan a maga mértéke. És a lábújhegyre ágaskodó nem áll sokáig, a nagy léptekkel rohanó nem fut sokáig. Ugye ez is egy, el tudjuk képzelni ezeket az eseteket. És vannak magyar közmondásaink is. Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród él. Jóból is megárta sok. Ugye meg lesz ennek a böjtje. Ugye amikor látunk, hogy valaki nagyon mulatozik, vagy túlzásba visz valamit, tudjuk azt, hogy hát ennek lesz valami visszahatása is, ami nem biztos, hogy pozitív. Akkor van egy olyan is, egy kicsit viccesebb, hogy sokat akar a szarka, de nem bírja a farka. Igen. És Salamon pedig ezt írta a Prédikátor könyvében, hogy jobb egy marok nyugalommal, mint két maroknak teljessége, nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Ugye a munkáról is volt szó, hogy azt is ugye jó mértékben tartani. Na most, ha tovább lépünk a második ábrára, ez egy érdekes ábra, kicsit elsőtán furcsán néz ki, de egy kereket ábrázol, és benne van az összes alapelv. Na most ugye az öt, mennyi? Kettő, négy, nem, hat ilyen, hát ilyen gyakorlati alapelv, aminek persze vannak lelki vonatkozásai is. Ugye a testmozgás, táplálkozás, levegő, pihenés, víz, napfény. Középen ugye a tengely, a lelki nyugalom, vagy úgy is lehet fogalmazni, ami volt ugye az Istenbe vetett bizalom, amiből kiindul minden. És a keret, ugye egy kör, az pedig a mértékletesség és önuralom, ami ezt ugye keretbe foglalja, és akkor tulajdonképpen ez egy kerék, és hát a kerék akkor gurul, hogyha ugye minden a helyén van, mert ha akármelyik küllőt kivesszük, már ugye gyengébb a kerék. Ha hiányzik a tengely, akkor az egésznek nem sok értelme van, mert tengely nélkül egy kerék önmagába ugye előbb-utóbb szét fog esni, meg kiesnek a küllők, és akkor a gyűlőnek sincs értelme, mert mit tartson egybe. De viszont, ha ezt elveszük, ugye ezt elvennék, ezt a kerekkört, akkor ugye nem lenne mértéke ezeknek az alapelveknek, és akkor szintén nem tudok elég gurulni, mert akkor csak így döcögne. És ugye felmerül a kérdés, hogy akkor azt kell csinálni, itt látható itt ezen a gyűrűn, hogy vannak ilyen különböző ilyen diagramok, vagy hát ilyen műszerek, amik valamit mutatnak, hogy akkor gyakorlatilag minden patika mérlegen mérjük ki az életünket, nem? Hát, hogyha mindent végvesszük el az életmódnak az egészséges, vagy az egészséges életmód alapjait, akkor mindent meg kéne mérni, hogy nehogy valamit túlzásba vigyünk, vagy nehogy valamiből kevés legyen. Hát, de így meg nem élhetünk, mert ez meg nagyon nehéz volna. És ezt tanácsolja az ige, hogy a ti hitetekhez bőségesen adjatok még erényt, az erényhez ismeretet, az ismerethez pedig önuralmat, az önuralomhoz türelmet, a türelemhez kegyességet. Ez a Péter második leveléből idéztem, tehát az ismerethez pedig önuralmat. Tehát meg kell ismernünk azt, hogy valóban mik a szükségleteink. Ugye a lelkünk, lelkiismeretünk, józan eszünk a szükséges az, hogy egészségesen éljünk, és testünknek a jelzései segítenek abban, hogy a mértékeket eltaláljuk. Ugye bizonyos dolgokat viszont tényleg mérni kell, tehát nem kerülhetjük meg. Nem árt, ha mérjük a BMI-nket, tehát a testtömegindexünket. Akkor a vízfogyasztásra is jó odafigyelni, mert amikor az ember például nagy valami belefog és elfelejt vizet inni, ugye az sem jó, mert akkor a szervezetünk már nem úgy működik. Akkor a táplálék arány összetétel, akkor a mozgásunkra is jó odafigyelni, hogy az elég és nem egy oldalú és megfelelő. A légzésünk, akár mérhetjük ugye a vérünk jellemzőjeit is, azt is időnként szükséges. Tehát vannak, amit szükséges, jó ezekben egyébként fejlődni, ezeket kutatni, és ezekben minél magasabb szintre eljutni, amennyire csak hozzáférhetők, tehát amennyire ebbe fejlődni tudunk, amennyire az időnk lehetőségeink ezt engedik. És ugye az igében viszont int minket a Zsoltáros arra 37. vers 37. fejezet 27. versében, hogy kerüld a rosszat és jót cselekedj és megmaradsz örökké. Tehát nem csak jót kell használni, hanem kerülni is kell a rosszat. Ugye a bűneset óta ez feltétlenül így van. És ugye Pál apostol azt írja két levelében is a Tesszalonikai levélben, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt tartsátok meg. És ami gonosznak látszik, rossznak, attól őrizkedjük, ugye ezt ne próbáljuk ki. És Pál apostol azt is mondta, hogy minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít. Tehát itt is itt van, hogy ugye ne azért csináljunk valamit, mert X vagy Y azt mondta, vagy valaki megtiltotta, hanem járjunk utána annak. Tehát utána nézhetünk annak is, ha Isten igéje valamit tilt, hogy ezt miért tiltja. Hogy azt járjunk utána, hogy ezért, meg ezért, meg ezért. Bár lehetnek olyanok, hogy amikor Isten megkérdezik, akkor lehet, hogy valami azt mondja, hogy ne menj oda, hanem menj erre. Tehát lehetnek ilyenek, de aminek tudunk, annak érdemes utána járni, hogy az miért úgy van. És ugye az a kérdés is felmerülhet, na de a gyakorlati téren miért legyek mértékletes? Hát miért ne elszegessek az étkezések között, ha megkívánom? Miért imádkozzak reggel, amikor még szundítanék az ágyban? Tehát vannak az embernek, ugye ebbe az emberi természetben, hogy beszéltük a szombatiskán, visszahúzó erők, és ezek késztetnek minket arra, hogy inkább adjuk át magunkat, tehát elviszhetünknek, legyünk kényelmesek. De viszont mindezek, ha ezeken győzünk, és ezeken uralkodunk, ezek meghatározzák azt, hogy milyenek leszünk. Tehát, hogy indulatosak leszünk, türelmesek, haragosak, kedvesek, segítőkészek, visszautasítók, őszinték, vagy kedvesek. Tehát ez mind-mind kihat. Na most még arra szeretnék itt kitérni, hogy akkor, ha összefoglaló gondolatokat szeretnék most már csak mondani a mértékletességről, hogy hogyan lehetne megfogalmazni, hogy mi is tulajdonképpen a mértékletesség, ha valahogy meg akarjuk fogalmazni röviden. Én ezt most Szabó Attilától idézem, ő így fogalmazta meg ezt egy előadásában, a YouTube-on egyébként érdemes megnézni. Mértékletesség, mint legszebb emberi tulajdonságról beszélt, és ezt mondta, az emberi méltóság visszanyerésének a nagy lehetősége ez a mértékletesség, aki ügyel az egészséges életmód gyakorlására, abban a Jóisten olyan lelki növekedés munkál, hogy alkalmassá válhat az örök életre is. És kövessük ebben mesterünket, aki az út és az igazság és az élet. És ő ezt mondta, hogy figyelj, ezt már a példabeszédek könyvében elmondta, hogy figyelj szavaimra, fordíts füledet beszédeimhez, ne tévesz szem elől, tarts meg ezeket az elmédben, mert élete ez azoknak, akik megnyelik, és egész testükben egészség. Tehát Isten szava, mesterünk szava, az az egész testünkben egészség lesz. És még szeretnék még egy idézetet mutatni, amit Ellen White írt a Gyermeknevelés című könyv 63. fejezetében, a következő dia. Ő ezt írta, hogy a mértékletesség a keresztény élet egyik alapelve. Az élet valamennyi dolgában tanítsuk és gyakoroljuk a mértékletességet. A vallásos élet egyik legnagyszerűbb elve a mértékletesség, és a lelkünk szentélybe fogadott igazság befolyásolja a testünkkel való bánásmódunkat is. Semmit sem hagyhatunk figyelmen kívül, ami kihat az ember egészségére. És miért? Ugye ott leírja, örök életünk függ attól, hogyan használjuk fel időnket, erőnket és tekintélyünket ebben az életben. És ez a legfontosabb, amit itt vastagon kivastagítottam, hogy ezen a földön csak egy életen kaptunk. Ugye nincs minden, vagy valakinek kettő van? Hát ugye nincs. Van ilyen dal egyébként, hogy bár lenne két életen, de az is csak ugye feltételez valamit, hogy bár lenne, de nincs. Ezért mindenki megkérdezheti magától, hogyan gazdálkodhatnék legjobban az életemmel, hogy a legnagyobb hasznot hozza. Mert mi a legnagyobb haszon?
Egészség.
Egészség és? Az örök élet, nem? Amit ott írt. Ugye, hogy az örök életünk függ tőle. Hát az a legnagyobb haszon az életben, nem? Hát ugye a világ minden pénzért, hát nem cserélnénk el az örök életet, nem? Tehát az örök élet tényleg, és ezt kívánom, hogy legyünk mértékletesek, térjünk vissza az isteni mértékek szerint, hogy az örök életbe eljussunk, és legyen áldás mindannyiunkon így, mind a lelkünk, mind a testünkön. Így. Amen. Amen.
Tulajdonképpen ezek az alapelvek egy-egy előadást érdemelnének, csak nekünk nagyon be kell sűríteni. Most következik a táplálkozás, ami ugyancsak nagyon sok kérdést ölel fel, és nagyon sokrétű, úgyhogy nincs, Gabika, könnyű feladatod, hogy erősítsél minket, hogy legyünk mértékletesek a táplálkozásban is.
Hát köszönöm, hogy ilyen kitartóak vagytok, és a táplálkozás hát az egyik legfontosabb dolog az egészségben. Ahogy hallottuk a pihenést és a mértékletességet, mindegyikről egy-egy példa jutott eszembe, hogy tudjátok, hogy én szívérendszeri rehabilitáción dolgozok, és vannak olyan emberek, akik reggel 6-kor elkezdik, este 9-ig meg sem állnak, és ennek is az lesz a következménye, hogy kimerül a szervezet, és előbb-utóbb a szív nem tudja végezni a munkáját. Tehát, hogy ha visszaélünk ezekkel az elvekkel, akkor annak betegség lesz a következménye. Vagy biztos, hogy az idősebbek is elmondhatják, hogy velem együtt, hogy volt olyan osztálytársam, aki eléggé belemerült a szenvedélyekbe. Ugye fiatalokat érintik még akár a drog problémák is, és bizony az egy-egy buli alkalmával előfordult ilyen, hogy ezek ilyen szereket fogyasztott, és kinézetre is, ő is végül is itt Füreden futottam vele össze az utcán, és kiderült, hogy a szívkórházba van rehabilitációm, és egy nagyon komoly infarktus kapott. Tehát, hogy nem szabad visszaélni a szervezetünkkel, és meglepődtem azon is, hogy vannak emberek, akik olyan gyorsan öregszenek, ez sem véletlen, mert túl hajszolják magukat, nem élnek egészségesen, nem pihennek, nem mozognak eleget, vagy nincsenek a friss levegőn, és minden számít abban, hogy mennyi, hány évet fogunk élni, hogy valóban hogyan használjuk fel az életenergiánkat. És hát a táplálkozás szempontjából mondok néhány szót, majd utána pedig egy olyan dokumentumfilmbe fogunk belepillantani, aki egy ember a hosszú élet titkát kereste, és az amerikai adventistáknál talált nagyon hosszú 100 és 100 év fölötti embereket, és az ő titkukat próbáltam megfejteni, hogy vajon ők hogyan élnek. Isten, amikor megteremtette a Földet, azt mondta, hogy azt mondta az első emberpárnak, hogy nektek adok minden fát, amint gyümölcsterem, és mindenféle makozó füvet. Nagyon változatos lehetett az ő táplálkozásuk, és ők a kezdetben az emberek nem ettek húst, és csak az özönvíz után kezdtek el húst fogyasztani. De igazából ma is a gyümölcsök, zöldségek és a gabonafélék kellene, hogy adják a táplálkozásunknak a legnagyobb részét, mivel hogy a táplálkozásunkra az jellemző, hogy kevés az igazán minőségi tápanyag, és ez okozza a problémát. Olyan ételeket fogyasztunk, amiben nincs elég vitamin, nincs elég ásványi anyag, vagy éppen túl magas a zsírtartalma, tehát nem megfelelő ételeket, és ahhoz, hogy egy ember a napi szükséges vitamint és ásványi anyagot be tudja vinni a szervezetébe, ahhoz 60, több mint 60 deka zöldség és gyümölcs elfogyasztására van szükség. És a magyar kutatások szerint még a 30 dekát sem írja el ez a mennyiség. Tehát ebben kellene nagyon változtatnunk, hogy még sokkal több zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk. És hát a táplálkozásnál hogy az lenne a legfontosabb, de vannak kihívások, ami a Földet most egy nagy problémát okoz, az, hogy a Föld népessége nagyon növekszik, jelenleg 8 milliárd ember él a Földön, és 8 milliárd embert kellene táplálni, és így, ahogy mondtad, majdnem egy milliárd ember éhezik, miközben az élelmiszerek egyharmadát kidobjuk, tehát ez az egyik, amin változtatnunk kell, hogy nem szabad pazarolni. A másik probléma pedig az, hogy mivel nő a népesség, tehát 2050-re 9 milliárd ember lesz a Földön, ezért sokkal több embert kell táplálni, 70%-kal több élelmiszert kell majd előállítanunk, és mindez annak a rovására fog menni, hogy földterületeket, erdőket veszünk el az állatoktól, Ugyanakkor a vízfelhasználásunk is véges, nagyon sok vízre is szükség van, és hogyha tudjuk azt, hogy a hús, illetve az állattenyésztéshez nagyon sok gabonára, nagyon sok növényi tápanyagra van szükség, és több, tehát hogy az etetésükhöz nagyon sok gabona szükséges. Hát például egy példát tudok mondani, hogy 5 kg szójafehérje 70 ember szükségletét fedezi, de 5 kg szójafehérjét, hogyha egy szarvasmarhának adunk, akkor, illetve pontosabban 5 kg szójából csak fél kilogramm marhahús állítható elő, tehát fél kilogramm marhahús, és ez két embernek a napi fehérje szükségletét fedezi. Tehát, hogyha csökkentjük a húsfogyasztásunkat, akkor fenntarthatóbb módon tudjuk, tehát hozzásegíthetünk más embereket is, hogy hozzájuthassanak megfelelő tápanyagokhoz. Így továbbra is az lenne a legjobb, hogyha az édeni modellhez tudnánk visszatérni. Tudjuk azt, hogy az embereket nagyon nehéz megváltoztatni, de van néhány pont, amivel mi is sokat tehetünk annak érdekében, hogy fenntartható legyen a földünk, és minél több ember tudjunk táplálni. Tehát például, hogyha csökkentjük az állati eredetű termékek fogyasztását, több növényi táplálékot fogyasztunk, zöldségféléket, gyümölcsöket, gabonaféléket, aztán csökkentjük az élelmiszer pazarlást, és próbáljunk meg többféle, változatosan, tehát többféle színű zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani, és kevesebb cukrot, kevesebb sót, figyeljünk az étrendünknek a zsírtartalmára. Ezzel egészségesebbek lehetünk, és nem csak a saját egészségünk érdekében jó ez, hanem a föld egészségének az érdekében. Egyházunk is támogatja a vegetáriánus táplálkozást, ennek nagyon sokféle irányzata van. Például van egy olyan irányzat, hogy akik azt mondják, hogy kevesebb húst esznek, őket hívjuk flexitáriánusoknak, aztán akik csak halat esznek, ők a peszkovegetáriánusok, de az is egy jó irány, hogyha a vörös húsokat elhagyjuk, és csak a fehér húsokat fogyasztjuk, ez a szemivegetáriánus, a tejtermék tojás fogyasztók, a laktóvó vegetáriánus, és ugye teljes növényi vegetáriánus, a vegán-vegetáriánus táplálkozás. Ebben, hogyha törekszünk arra, hogy minél több zöldséget, gyümölcsöt fogyasszunk, azzal jót tehetünk az egészségünk érdekében és a föld megóvása érdekében is.